Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál. Mai vendégünk Igás Sándor testnevelő tanár a Sziládi Gimnáziumból, és a testnevelés oktatásról fogunk egy kicsit beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia Erika, üdvözlöm a hallgatókat.
Nem olyan régen az MDS-nek voltál egy továbbképzésén, amelyet testnevelő tanároknak tartottak. Mi volt a fő témája ennek a továbbképzésnek?
Az MDS a Magyar Diáksport Szövetség, aki évek óta azon munkálkodik, hogy segítse a testnevelő tanárokat abban, hogy az újonnan érkező ingerekre egészen pozitívan tudjon reagálni. A diákoknak a hozzáállása változik a sporthoz, a mozgáshoz, a fegyelemhez, hogy egy motivált diáksereget tudjunk megmozgatni és alakítani.
Nem is tudom, hogy honnan kezdjük, mert ez engem rendkívül érdekel, mert ugye évek alatt én is sokszor tanítottam testnevelést, és azért én egy 18 éves távlatra tudok visszatekinteni, hogy mi volt akkor. Kezdjük ott először is, hogy mennyire vannak képességek hiányában, amikor bekerülnek az oktatásba, mert úgy gondolom, hogy mivel sokkal-sokkal több lehetőségük van helyhez kötötten jól tölteni a szabadidejüket, szerintük jól, szerintünk felnőttek szerint nem biztos, hogy annyira jól. Mennyi fajta mozgásból maradnak ki, amivel bejönnek az iskolába, mert szerintem ez a különbség is mérhető most már.
Nagyon sok problémával nézünk szembe, mert igazán ingerszegény környezetek alakulnak ki mostanában. Ahogy a kütyükbe jöttek, a felnőttek is vagy nagyon sokat dolgoznak, vagy éppen nagyon keveset, és jó példát mutatnának a munkában, de a diákokra, a gyerekekre, a gyerekeikre nincs idejük, vagy pedig éppen ellenkezőleg nem biztos, hogy az a legjobb időszakunk így testnevelő tanároknak. Már a kiskorban benne van az a rész, hogy kúszás-mászás, megvan ez a sorrend. Nekem az ötödikeseim az elsők, akikkel most foglalkozom, ők a legkisebbek az iskolában, és ott, amikor kúszás-mászást gyakorlunk, már ott is lehet látni azt, hogy van olyan, akinek ez hibázik. Ezeket a mozdulatokat egyébként alapvetően a tanulási nehézségeket mutathat, tehát a gyógypedagógusok és a gyógytornászok azok abszolút képbe vannak ezzel kapcsolatban, hogy melyikek azok a területek, amik kevésbé fejlődnek akkor, hogyha kimarad egy-egy rész a mozgásfejlődésben.
Én gyorsan kiragadnék most egy példát, mert itt még nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Nemrégiben tartottam egy testnevelés órát, harmadik osztályosokról van szó, és egy megemelt részen kellett sétálni egy keskeny pallón, és az osztálynak, hát szerintem kb. 40%-ának fognom kellett a kezét. Nem volt 60 cm-nél, hát lehet, hogy 80 cm magasan, ahol kellett menniük. A magasban való járás, mászás is félelemérzetet okoz, tehát ez mondjuk, tegyük fel mondjuk a mi nemzedékünket nézve, aki fára mászott, tutira nem fél, mert egyszerűen az meg volt. Tehát ez az alap kapásból lehetett mondani az osztálynak, hát mondjuk majdnem a felénél hiányzik. Tehát szerintem hatalmas hiányok vannak, és ehhez meg még nehezebb hozzáigazítani azt, hogy az ember most igazából milyen testnevelés órát tervezzen, mert ha a lyukakat átugorjuk, és ott próbálunk fejleszteni, ahol nincs alatta semmi, akkor is nehéz helyzetben van egy testnevelő. Neked erről mi a véleményed?
A mostani poroszos oktatásunk és motivációnk az most abszolút nem működik már. Valamit nem tud a gyerek alapvetően, nem érzi magát kellemesen abban a helyzetben, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga lesz annak a tanárnak, és nem lesz motivált tényleg egyáltalán az a diák, hogy a következőre eljöjjön, hogy hozza a felszerelését, hogy ne mondja azt otthon, hogy fáj a hasa, fáj a feje, hogy a szülő mellé áll ilyenkor, ami valószínű, tehát én is valószínűleg mellé állnék a saját gyerekemnek, hogyha valami olyan érzése lenne, vagy kellemetlen érzése lenne azzal az órával, azzal a módszerrel, azzal a tanárral szemben. Itt egy nagy megújulásra van szüksége a testnevelés tanároknak.
Én egy nagyon picit még a képességekhez visszakanyarodnék. Én azt is tapasztaltam, mondjuk csak egy példát mondok, 18 évvel ezelőtt, körülbelül számunkat nem fogok most pontosan, egy 20 fős osztályból 2 nem tudott felmászni a kötélre, most egy 20 fős osztályból talán 2 van, aki fel tud mászni a kötélre. Ez ugyanolyan alapkészséghiányokat jelent, illetve egy egészen másfajta gyerekkort, ami miatt ez hiányzik. Nekem még ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy így óriási, úgymond a szegregálódás osztályon belül is, mert van, aki itt mondjuk egy hagyományosabb nevelési típusban sok-sok mozgásnak és szabadságnak kiengedve neveltek, sokkal ügyesebben tud bizonyos dolgokat megtenni, mint az, aki mondjuk ott maradt a kütyüknél, vagy leragadt. Tehát a különbségek osztályokon belül az is nagyon eltávolodott, óriási, és az is egy nagyon kellemetlen helyzet, mert nyilván nem lesz motivált egy olyan tanuló, aki mindig kevesebbnek érzi magát a többihez, hiába igyekszik megtenni dolgokat, mondjuk, hogyha nincs meg egy képessége. Te hogy tapasztalod ezt?
Belegondolok abba, hogy mostanában kevésbé van ilyen szerencsére, de hogy fáradtan hazaérek, és akkor el kell döntenem, hogy mi lesz a program a gyerekkel, gyerkőcömmel fáramászni, és szaladgálni, és biciklizni, vagy pedig azt mondom neki, hogy oké, akkor mesecsatornát bekapcsolom nagyon szívesen is, és nézd, és én pedig bámulok ki a fejemből, szintén a kanapén mellette, jobb esetben mellette, nem pedig egészen máshol, mert nem bírom elviselni azt a mesét egyébként. Sokszor azt érzem, hogy sokkal egyszerűbb lenne az utóbbi. Tehát a másik az hasznos és fontos lenne, sőt, az lenne talán a legjobb, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen kulturális problémánk most, vagy nem is kulturális, de hogy egy nagyon-nagyon nehéz probléma. Megértem azt is, aki úgy van vele, hogy benyomja a tévét, és akkor le van foglalva a gyerek.
Ezt én is megértem, de hogy százalékos arányban hogyan is látjuk ezt, arról fogunk folytatásban beszélni, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Sándor testnevelő tanárral, és ott tartottunk, hogy a szülők előfordul, hogy azt választják, amikor hazérnek, hogy fáradtak, hogy a kütyűre vagy a televízióra bízzák a gyereküket. Én megmondom őszintén, hogy ebben is egy kis tudatosságot, hogyha előkapnánk, vagy egy kicsit jobban odafigyelnénk, akkor lehet ezt jól csinálni, mert nem mondom azt, hogy én sem csináltam ezt soha. Tehát, hogy előfordul, hogy az ember annyira hulla, de én konkrétan olyankor például kikötöm a gyerekeimnek, hogy ma nagyon fáradt vagyok, kérlek, hogy foglaljátok el magatokat, nyilván egy időlimitet adok, hogy mi hol lehet, meg szerencsés helyzetben vagyunk, mert a kertesházba kitolom az udvar őket, és kötelező kimenni, és ott kitalálni valamit. De biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ezt választják, és valóban ebben teljesen igazad van, hogy néha pedig meg kell erőltetni magunkat, és akkor ezt is lehet azt mondom, hogy 15 percet pihen az ember fölkel, és utána tényleg elmegy akkor is, hogyha nem kívánja, azért, mert ez a korszak nem adható vissza a gyereknek. Ha ezt itt elengedjük, elcsúsztatjuk, akkor már 16 évesen mi már aztán kapadozhatunk, nem lesz semmi.
Egyszer beszélgettünk nem olyan régen azzal kapcsolatban, hogy mit csináljunk akkor, amikor motiválatlanok vagyunk, és sportolni kezdenénk. Teljesen olyan érzés szerintem, hogy nincs kedvem, tudom azt, hogy sokkal egyszerűbb lenne ott kinézni a fejemből is bambulni, és a gyerek el van ott a tévével vagy a kütyűvel. Hogyha erőt veszünk magunkon, és elindulunk vele, egyébként nehéz lesz utána a tévéről leszedni a gyereket, hogyha már elkezdtük, na mindegy.
Ez biztos.
Szóval, hogyha elindulunk, akkor a közös élmény világon a legjobban a saját gyerekét szereti az ember. Ott, hogyha a közös élményt kezdünk el vele csinálni, olyan dolgokat kifogunk, olyan kellemes élményünk, érzésünk lesz, hogy amikor benne vagyunk ebben az élményben, akkor döntsük el azt, hogy a következő napon akkor is megcsináljuk, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, ott elindulhat ez a folyamat megint csak.
Hát mindenképpen, tehát óriási tudatosság kéne, azt gondolom, hogyha ma valaki szülő szeretne lenni, és szerintem lehet itt éveket is kitűzni, mert az is tök, hogy ha a gyerekem amíg 5 éves lesz, ezt csináljuk, amikor majd 7 ez, mert utána egyre kevesebb a szülői szerep, tehát bizonyos időket fel kell szabadítani, hogy ő maga döntse el, hogy mit csinál, tehát itt ebből tényleg ki kell vonulnunk, csak nagyon tudatosan kell tervezni. És én azt mondtam, hogy ott, amikor ideje van, meg kell fizetni az árát, akkor mondhatjuk azt, hogy talán megtettünk a mi tudásunk, szeretetünk szerint mindent, amit lehetett a gyerekünkért, mert sose lesz tökéletes, mert mindenki hibázik, csak hogy amit tényleg álmodoztunk, azt megtettünk. És egy picit visszakanyarodunk a testnevelés oktatásához. Nekem, amivel a legnagyobb nehézségeim vannak, hogy a poroszos oktatásról már beszéltünk, a gyerekek véleménynyilvánítása, ez nehezen elfogadható egy olyan rendszerben szocializálódott pedagógusnak szerintem, mint mi vagyunk, legalábbis a mi korosztályunkat érintve, mert a gyerekek azonnali visszajelzést adnak, akár tanítási óra közben, végén, aztán a stílust azt lehet persze fokozatokban említeni, te hogy bírod azt, amikor jelzik, hogy nem szerettem, nem volt jó, nem tetszett, stb. Stb.
Szóval a poroszos az, amikor megmondjuk, hogy mi legyen, és kötelező azt csinálnunk, hogyha valaki nem azt csinálja az egész osztályban, az egész csoportban, akkor rárivalunk, és aztán közös, legrosszabb esetben közös büntetés mozgással, sok fekvő támasz, guggolás és körfutás, ez az, amit nekünk nagyon klasszul megtanítottak, és iszonyatosan jó kétkezi munkás, nem is kétkezi, hanem gyári munkások lehetnénk, mert odaállítanak minket, azt mondják, hogy ez a feladat, ha csinálod, akkor rendben van, ha nem csinálod, akkor pedig elzavarnak. Tehát ez az, amit elvárnánk, vagy elvártunk eddig tesi órán a gyerekektől, ez a poroszos oktatási módszer, a mai fiatalok is azok, akik olyan rendszerben dolgoznak már, olyan rendszerben gondolkodnak már, hogy folyamatosan mindenkiben belül hatalmas nagy igazságérzet lapul, mindenki nagyon-nagyon szeretné kinyilvánítani az érzéseit, hogy otthon is ugyanez a helyzet, és otthon is azt gondoljuk, hogy majd én megmondom a frankót a gyerekemnek, de lehet, hogy sokkal jobb volt az ő ötlete, sokkal, sokkal okosabbakat talált volna ő ki, hogyha hagyom neki. Csak mi megtanultuk azt, hogy az a szabály, hogy a nagyobb az majd megmondja, a felnőtt majd megmondja, mi az igaz. A lényeg az, hogy abszolút kellemetlen. Tehát nekem, aki, aki próbálok az ő jókedvükbe járni, alapvetően úgy próbálok feladatokat találni, hogy legyen benne egy kis mozgás, egy kis vicc, egy kis nevetés és jó érzés, abszolút kapom én is a kritikát. Nem gyakran szerencsére, annyira nem merik. A kritikát elmondják, és az nekem kimondottan rosszul esik.
Na, erről beszélgetünk tovább, mert én is szoktam kritikát kapni, hogy hogyan is lehet ezt jól kezelni, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igár Sándor testnevelő tanárral, és pontosan ott tartottunk, hogy milyenek a visszajelzések mondjuk egy testnevelés órán. Én azt tapasztalom, hogy azonnali visszajelzés van a diákoktól már egy ilyen 34-es szintől. Nem mindenkitől, aki nem jelez vissza, annak elég a szemére ránézni, de szerintem te is tudod, hogy ki lehet olvasni a véleményt belőle. De vannak azonnali visszajelzések. A negatívokkal kapcsolatban én nekem először nagyon sok rossz érzésem volt, de aztán valahogy úgy sikerült ezt tudatosítani magamban, hogy egyrészt az ő generációjuk egy egészen nyílt generáció. Arról szól az életük, hogy látnak valamit, tapasztalnak valamit, és rögtön visszajelzést adnak. Nyilván azt nagyon nehéz nekik megtanítani, hogy kinek milyen stílusban kell ezt a visszajelzést megtenni, mert ugye nyilván mi idősebbek vagyunk, azért a tiszteletet egy felnőtt megérdemli. Nem a visszajelzésükkel van gond, hanem egy picit ennek a folyamatával, hogy ezt megtanítani nekik, de én beszoktam zárni, tehát először nekem az volt a rossz, hogy azt éreztem, hogy az én személyemmel van gond, de nem, hanem őnekik ez egy teljesen természetes élet, nem is tudom, forma, ritmus, ahogy dolgoznak. Neked erről mi a véleményed?
Ezzel kapcsolatban eszembe jutott valami, méghozzá az, hogy én meg szoktam tanítani, vagy megpróbálom megtanítani őket arra, hogy hogyan jelezzenek. És van egy nagyon klassz kis szófordulat, amit hogyha használnak, az nálam nagyon működik. Azt szoktam javasolni, hogy ezt máskor is, más helyzetben is nyugodtan használják. Tehát lehet kritikusnak lenni az embernek, abban az esetben, hogyha azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy ez a beszélgetés ez nagyon-nagyon pozitív és fontos, és bárki azt gondolja, hogy ez nem az, az az ő döntése, de attól azt nem mondhatja, hogy nem mondtam igazat, hogy én hogy érzem. Lehet az, hogy megfogalmazok egy nagyon erős kritikát, és mindezt úgy, hogy nekem ez az érzésem. És attól még lehetséges, hogy a kritika az nem helyén való, de az érzésem lehet ez. Nekem ez nagyon tetszik, ez a szemléletmód, és utána pedig, hogyha valaki jól kommunikál, az meg fogja tudni találni azt, hogy mi miatt van ilyen érzése. Miért gondolja azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat? Miért gondolja azt, hogy ez egy gonosz feladat, és nem is szabadna megcsinálni? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, akkor kúszunk át az egyik oldaltól a másikra, és azt mondja az egyik gyerek, hogy utálja ezt, ő soha nem akarja, és gyűlöli az egész iskolát. Ahogyha ezt mondja, hogy az az érzésem, hogy ez nekem nagyon megterhelő, ez nagyon nehéz, akkor kiderül az, hogy ő neki kiskorában kimaradt ez a mozgásforma. Érdekes az, hogy nem fogja tudni, hogy melyik lábát melyik kezével kell előre tenni, és már is egy pozitív irányba lehet fordítani ezt.
Nagyon-nagyon jó gondolatmenet, amit mondtál, de nagyon nehéz folyamat, én úgy gondolom, ezt a diákoknál elérni, mert ugye én szerintem azt tapasztalják, hogy ha bármi nehézséggel szembe ütköznek, rögtön hárítanak. Nem biztos, hogy van időnk megkeresni ennek a problémának az okát, mert hogyha lenne időnk, pártolom, hogy picit kevesebb gyermeklétszáma kellene az oktatás minden területén foglalkozni jelenleg, hogy pontosan ezekre a személyes dolgokra úgy tudjon egy pedagógus reagálni, hogy legyen ideje, és ne őt kérjék számon, hogy nem volt rá energiája, mert valljuk őszintén, hogy nem mindig van az embernek energiája, mondjuk egy nagyobb osztálylétszámnál ezt megtenni, de abban egészen biztos vagyok, hogy mindegyiknek van magyarázata. Kisebb korosztálynál úgy gondolom, hogy bizonyos mozgásformákat meg kell akkor is ismerni, és amiről már beszélgettünk, hogyha egy képességszint hiányzik alatta, nyilván egy kellemetlen szituációba kerül egy gyermek, pontosan az idegpályák alakulása miatt mindenfajta mozgásformát kötelező lenne megismerni. Azért a pozitív részről is beszéljünk, nekem mindig van olyan diák, mind a két korosztályban, a harmadik és a negyedik évfolyam, aki mindig megköszöni az órát, vagy csak egy részletét, ami nagyon tetszett neki, sőt, mindig meg szoktam kérdezni a véleményüket, hogy mondják-e, hogy mi volt jó, nekik mi tetszett, melyiket élvezték a legjobban, vagy melyik az, ami esetleg neki nem volt jó. Ezt a felmérést így oda-vissza gyakorlom, csak ehhez egy egészen másfajta belső ritmusnak kell az embernek lenni, hogy ez sem ők nem ellenem vannak, sem én nem ellenük vagyok, hanem kettő segítő oldal van, de nyilván a határok és a szabályok kell, hogy működjenek, mert én azt mondom, hogy a testnevelés óra az az óra, ami a legveszélyesebb, ami meg lehet halni, tehát bizonyos rendet megtartani kötelező.
Igen, azt gondolom, hogy ezt a szemléletmódot próbálják meg az MDSS képzések is egyébként fejleszteni. A rossz hír az, hogy a tapasztalataim alapján az egyetemeken, főiskolákon még mindig nem ezt tanítják. Még mindig inkább az van, hogy a szintet kell elérni és megcsinálni, és akkor megy mélyet a vizsgán. Még mindig az van, hogy amikor elmegy egy gyakorló órára, akkor az van, hogy vigyázzálás balra át, és körbe séta, és utána az még mindig az a poroszos rész van. Sokszor van sajnos még mindig az a hiba, hogy olyan emberek tanítják, meg hogy kell tanítani, akik diákokat nem annyira láttak, gyerekeket nem annyira láttak. Tehát minden másban is hátrány, hogyha olyan dolog az, amit tanítani kell, amit ők nem végeztek el, vagy nem mentek át ezen az úton. De amikor a gyerekekről van szó, szerintem ez hatványozottan érvényes.
Biztos vagyok benne, hogy óriási a kontraszt, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hogyha kíváncsiak, tartsanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk az oktatásról, a testnevelés oktatásról való beszélgetést Igás Sándor testnevelő tanárral, és ott tartottunk, hogy a főiskolák, egyetemeken poroszosabb oktatási formával ismerkednek meg azok, akik mondjuk egy tanárképzésben részt vesznek, akár egy testnevelő tanárképzésről beszélünk, és amikor kikerülnek a valóságba, akkor kellene ezt a személyiségközpontú vagy képességközpontú oktatást mondjuk megvalósítani. Te mit tapasztalsz? Én azt látom, hogy lehet, hogy elmenekülnek a fiatalok, amikor egy oktatást látnak, egy gyakorló iskolát, amiben azért egész más a rend, mondjuk, mint egy vidéki vagy nagyvárosi bármilyen környék iskoláját vesszük, aminek nyilván vannak sajátosságai, hogyha kikerülnek a gyakorlatba. Nem túl nagy a kontraszt attól, amit tanultak a valóságban, mert ez azért ijesztő lehet egy fiatalnak, és aztán fogja a sátorfáját és más csinál.
Első lépésként egyébként nagyon klassz, nagyon jó dolog ez a poroszos díj, mert ott aztán érezzük azt, hogy mi vagyunk a főnökök, és meg tudom aztán a rendet tartani, mert hogyha valaki beleszól, akkor javasolják sokszor, hogyha egy új csoporttal kezdünk el dolgozni, akkor ott inkább jobb az, hogyha egy erőteljes fegyelemből kezdünk el engedni, és nézzük, hogy a csoport hogy működik, mint fordítva. Vannak olyan sportágak, ahol ha nincs rend és fegyelem, akkor az tényleg életveszélyes, balesetveszélyes, úgyhogy nem baj az, hogyha megtanuljuk ezt, viszont valami nem stimmel. Tehát, és ez az, amit megláttak itt a Diáksport Szövetségnél, és minket, akik gyakorló pedagógusok, azoknak próbálják bemutatni ezt az új szemléletmódot, úgy, hogy közben tényleg nemzetközi tapasztalatok, ismeretek alapján próbálkoznak. Egyébként nagyon sok kollégával beszélgettem, akik azt mondták, hogy hát jó, hát ez Norvégiában, meg Dániában, meg Finnországban működik ez a fajta, de itt Magyarországon nem. És azt gondolom, hogy egyik pillanatra a másikra biztos, hogy nem működik. Tehát lehetséges az, hogy egy héten, egy órának a felében lehet, hogy érdemes kipróbálni, és hát ha a gyerekek akkor így elindulnak abba az irányba. Tehát egyik pillanatra a másikra váltani biztos, hogy nem lehet.
De azért van remény, tehát azért biztos, hogy vannak olyan kollégák, akik vevők erre a változásra, mert a változásra szükség van, ezek a gyerekek az egész életüket már a változások tengerén fogják leélni, sőt lehet, hogy olyan munkahelyek sincsenek még, amikben el fognak helyezkedni. Tehát egy egészen másfajta mentalitás és egészen másfajta generáció nő ki a kezek alól. Látod azt, hogy bátran váltanak a testnevelők, vagy bátran próbálkoznak az új dolgokkal?
Azt, hogy nagyon bátran azért, azt nem mondanám, én ma saját magamból indulok ki. Nekem, hogyha van egy kritikus helyzet, hogyha másik helyszínre kell mennem, mint ahogy előredetileg kitaláltam, valaki nem úgy viselkedik, nem olyan a csapat, ahogy én megálmodtam előtte, akkor ilyenkor az emberek általában visszanyúlnak arra pillanatra, amiben ők is tanultak. Tehát hirtelen, amikor valami gubanc van, amikor érzem azt, hogy hirtelen bejön az igazgató helyettes órát látogatni, és én kitaláltam azt, hogy ma este egy nagyon jót fogunk játszani, de nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt szeretné látni. Akkor gyorsan visszakapcsolok egyet, és emlékszem arra, hogy az nekem, amikor én voltam tesi órán, akkor milyen módszert használtak. Tulajdonképpen 12 éven keresztül azt csináltam. Tehát abban benne voltam, nem csak úgy, mint oktató. Úgyhogy ez ilyen gyors váltással ilyenkor átvált az ember.
Szerintem ezzel egyébként nincsen probléma, mert vannak olyan helyzetek, amikor egyébként szükség is van arra, hogy azokat a bejáratú utakat járjuk, ami egyébként sok esetben működik, és van, ahonnan nem engedhető el. Tehát én úgy gondolom, hogy a poroszos oktatásnak is van helye bizonyos mozgásformák, de ezt már beszéltük megtanításában, mert van, amit valóban csak együtt, fegyelemmel lehet, hogy a balesetveszély és a gyermekek épségének a megőrzése legyen az elsődleges cél egy adott mozgásforma megtanításánál. Egy nagyon picikét még arról azért beszélgessünk, hogy mekkora affinitásuk van ma a gyerekeknek mozogni. Ugye én most is azt érzem és látom, amit mondtam, hogy nagy a szegregáció, tehát az osztályban nagy elkülönüléseket lehet látni egy sportosabb szemléletű család neveléséből kinőve, mint egy mondjuk egy ilyen kütyüsebb vagy kevésbé mozgásos családban felnőtt gyermeknél, és a motiváció is emiatt nyilván sokkal erősebb az egyiknél, mint a másiknál.
Én nagyon szeretem ezt a kihívást. Nekem az egyik kedvencem méghozzá azért, mert az én elvem az alapvetően nem az, hogy én élsportolókat neveljek testnevelés órákon, hanem inkább az, hogy élményt adjak, és találjunk valami olyan játékot ki, amikor a kevésbé mozgásos családból érkező, kevésbé jó képességű diákok a nagyon jókkal is esetleg felveszik a versenyt, vagy együtt dolgoznak. Tehát ezek igazából ezt a legegyszerűbb valamilyen vicces módon, mókásan megoldani, és én ezt élvezem, nekem ez nagyon, nagyon tetszik ez a kihívás. De van ilyen abszolút, hogyha a poroszos módszert csinálom, na akkor van az, amikor ez teljesen kijön. Amikor megvan az, hogy labdavezetéssel körbefutás indul, akkor lesz olyan, akinek elpattog a labda, és arra rá kell szólni. És milyen dolog már az, hogy tudom azt, hogy ő nem ügyesebben, és kénytelen vagyok rá szólni, mert hogyha az ügyesebb csinálja ezt, hogy eldobálja a labdáját, akkor meg egyértelműen magatartásbeli problémája van, a másiknak viszont képességbeli problémája van. Érdekes dolog, talán ez az új módszer ezt próbálja meg áthidalni.
Erről fogunk még tovább beszélgetni, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a testnevelés oktatásról és annak a jövőbeli képéről. Igás Andor testnevelő tanára, sok mindenről már esett szó. Nekem van egy kutatás, ami a gyerekek motivációjával kapcsolatban nagyon meghatározza a hozzáállásomat és a véleményemet. Két, hát ilyen katonai csapatot összeszedtek egy rendkívül jó képességűt, mindenben maximálisan kiemelkedő, tehát egy totál válogatott társaságot, meg egy olyan teljesen átlagos, jóval, tehát a két csoportot összehasonlítva jóval gyengébb képességű társaságot. Egy hónapig edzették őket, azt hiszem, hogy ilyen amerikai módszerrel, tehát ez a tengerészgyalogos kategóriából. A különbség az volt, hogy a nagyon jó képességűeket egy hónapon át mindenért, ami nem sikerült, szittak, folyamatos negatív egrecéroztatásnak voltak kitéve maximálisan. A másik csoportnál viszont folyamatos biztatás volt egy hónapon át. Megérkezett a vizsganap, egy hónap múlva letesztelték őket. Te mit tippelsz, melyik csoportnak volt jobb eredménye?
Ez a gyanúm, hogy a pozitív környezet volt az, aki jobban csinálta meg a tesztet.
Így van. Jobb eredményt értek el a gyöngébb képességek az egy hónap biztatásra, mert önmagukból többet tudtak kihozni, mint azok, akik nagyon jók voltak, és folyamatosan sárba tiporták őket, hogy a maximumot nem érik el. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Mert valóban így van, hogyha az ember jól tud egy osztályban motiválni, nagyon különféle képességű gyereke, ha megszereti azért a valakiért egy pozitív, lehet ez egy személy, egy biztatás, nagyon sok mindentől függ, ugye a belső attitűd, sokkal erőteljesebb tud lenni, és a teljesítményben kiugróbb tud lenni, mint az, hogyha te vagy a Schwarzenegger, és akkor 130 kilót fölem, ezt nem tudom. Ez több, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Én megmondom őszintén, hogy szerintem azért van talán az oktatásom, hogy kevesebb, mert ez nagy energiát igényel, hogy az ember biztasson, amikor fárad, de mindig biztatni kell, és nem irreálisan biztatni. Ezt te nyilván érted, hogy mit mondok. Tehát nem akkor biztatni, amikor valaki tényleg ügyetlen, hanem azt mondja, hogy ezt most magadhoz képest jobban meg tudta csinálni, és ezért nagyon-nagyon büszke vagyok rád. Ezt kell eltalálni jókor, jó helyen a gyerekeknél is, de akár a felnőtteknél, mert ez felnőtt társaság volt, ez gyerekekről beszélünk, és mégis ez a hatása. Szoktad alkalmazni, vagy ezt ismerted? Mert engem ez nagyon meghatároz ez a kutatás, amikor olvastam, és konkrétumokat sajnos nem tudok mondani, de nagyon megfogott.
Azt gondolom, hogy ebben az esetben, ebből a szempontból most szerencsés helyzetben vagyok, mert az egyik könyvben olvastam a szeretett nyelvekről, és nekem például a dicsérő szavak az egyik szeretett nyelvem, úgyhogy amikor én valaki iránt valamit szeretnék pozitívan szólni, az abszolút, én imádom a dicséretet, nagyon sokan hallottak szerintem már engem dicsérni, sőt, nagyon érdekes dolog volt, amikor gyorstolas edzésre felnőttek elkezdtek járni, akkor teljesen meg voltak rekönnyedve, hogy miért dicsérem meg őket? Hát ők még csak most csinálták másodszor így, és teljesen kikérték maguknak, de aztán kezdték elfogadni, és eléggé tetszett nekik. Szóval igen, dicséret az rám is nagyon jó hat, és éppen emiatt a megrovás az viszont hatványozottabban zavar. Teljesen úgy érzem, hogy engem megvettél ezzel a teszttel, amit mondtál.
A gyorsan egy könyvajánlót is teszünk, mert Gary Chapman 5 szeretett nyelv című könyvéről beszéltél. Azt egyébként minden felnőttnek, vagy akár szülőnek is ajánlom elolvasni, nem csak a saját életünkre, a gyerekeink felé, minden szempontból igaz.
Ahol voltam továbbképzés, annak az volt a címe, hogy a pozitív motivációs környezet kialakítása a testnevelés oktatásban. Teljesen az, amit te is mondasz, tehát tényleg ez egy hatalmas nagy feladat, és nagyon fontos lenne az, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ami egy segítő környezet, ami előre visz, és motivál arra, hogy megmozdulj, és játsz, és a társaddal összekapcsolódj, és nagyon-nagyon-nagyon szép dolgok azok, amiket tulajdonképpen megpróbáltak ezzel itt felépíteni.
Én úgy gondolom, hogy van ennek jövője is, és érdemes ezt a szemléletváltást meglépni. Az biztos, hogy sok energia befektetése, és egy Hát igen, egészen másfajta attitűdre van szükség a testnevelő tanárok tekintetében is, mert nyilván azért mindenki szereti a versenyeztetést, és az egy megint más kategória, kiemelni a tehetségeket, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy teljesen egészséges gyereket jól sportoltasson egy testnevelő, tehát hogy jól végezze a testének a fejlesztését, ahhoz erre lesz szükség a jövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Igen, Sándor testnevelő tanárral beszélgettünk az elmúlt percekben. Mészáros Erika riporter búcsúzik önöktől, viszonthallásra.